Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Hétvégi menetrend. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Autós rovatunkkal kezdjük a mai műsort. Ezúttal arról lesz szó, hogy idén is folytatódhat-e az elektromos meghajtás térhódítása az autószektorban. Majd annak járunk utána, hogy a jelenlegi jogi környezetben nem teheti kötelezővé a munkaadó a koronavírus vakcina beadatását a dolgozóinak. A kérdés, változhatnak-e a szabályok, és mitől függ ez? 7:30 után arról lesz szó, hogy újra fellendülhet a lakáshitelesek száma, mi áll a háttérben. Ezt követően pedig arról lesz szó, hogy mire elég 50 millió forint a fővárosban és vonzás körzetében, ha valaki kertes házat vásárolna. 8 órától pedig, ahogy minden vasárnap, ezúttal is zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet. Jön ugyanis a Soul History Rota Francescoval. 10 órától a hétvégi menetrendben az egészségünkkel foglalkozunk. Témáink megkezdődötte a nagybőjt a héten, de vajon milyen szabályokra érdemes odafigyelnie annak, aki komolyan veszi ezt, és egyáltalán mire lehet jó a bőjt. Majd 10:30 után egy ettől érzékenyebb téma következik, szervátültetés Magyarországon. Beszélünk egyrészt arról, hogy mennyire csökkentette a COVID-járvány az eljárások számát, valamint arról is szó lesz, hogy a főszabály szerint, aki nem rendelkezik mindenről, azt úgy kell tekinteni, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a szerveit felhasználják. Kiderülnek a részletek a mai műsorból. Tartsanak velünk, már is kezdünk.
Autós trendek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
És akkor már is heti autós rovatunkkal kezdjük a hétvégi menetrendet. Idén is folytatódhat az elektromos meghajtás térhódítása az autószektorban. A villany meghajtás betört a kisáru szállítók közé is. Sümegi Zsuzsa, az Opelért felelős marketing vezető szerint egy budapesti futár átlagosan 60 kilométert tesz meg naponta, így nem okoz gondot az ennél a nagyságrendnél nagyobb hatótávolságot biztosító akkupakkok beépítése a furgonokba. Sümegi Zsuzsát Andor Attila kérdezte a részletekről.
2020-ban kevesebb autót adtatok el, mint amire számítottatok. Hát úgy gondolom, hogy mondjuk nagyjából ez minden autógyártóra, hanem a gazdaság egészére igaz lehet. Hozhat egy felívelést 21?
Bízunk benne, igen. Én azt gondolom, hogy a 21-es év azért egyfajta kilábalás kell, hogy legyen ebből a jelenlegi helyzetből, és természetesen, hogyha elindul a gazdaság, visszatér minden a normális kerékvágásba, akkor természetesen a vásárlói döntések is egészen másként alakulnak majd.
És a céges piac?
A céges piac az egyéni vásárlókhoz hasonlóan úgy szintén el kell, hogy induljon. És itt hagyj említsem meg a céges piac esetében a haszonjárműveket, ami nagyon szép eredményt hozott, még a 20-as évek problémáival szembenézve is az Opel esetében. Tehát gyakorlatilag egy 50%-os növekedésről beszélhetünk a haszonképjárművek esetében. És én azt gondolom, hogy ez egyébként valamilyen módon összefüggésben van a korábban emlegetett internetes vásárlásokkal is, hiszen gondoljunk csak bele, hány cég állt át az internetes kiszolgálásra, és ehhez ugye egyfajta szállítási funkciókra is szükség van. Tehát logisztikai cégekre, illetve futárszolgálatokra, és ez is segítheti például a haszonjármű piac növekedését.
Nem tudom, hogy látod, de abszolút szubjektív, amit mondani fogok. Én mostanában tényleg több puttonyost és kis teherautót látok városon belül az utakon, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt. Szerintem feltűnő ez a különbség.
Ez így van, és azt gondolom, hogy 21-ben ez a trend folytatódni fog.
Minden esetre ugye mondod, hogy azért a haszonjármű eladások nem alakultak rosszul. Hát ki is tüntették az Opel Vivaro E-t a nemzetközi év haszonjárműve 2021 díj nyertesévé választották.
Így van, ugye idén az elektromos Vivaro kapta meg ezt a rangos díjat, amit egyébként 24 európai szakújságíróból álló zsűri oszt ki minden évben. és azt gondolom, hogy maga a Vivaro is már egy nagyon népszerű modell volt, és ennek az elektromos változata is sikeres lesz nem csak a hazai, hanem a nemzetközi piacon. És azért tegyük hozzá, hogy emissziómentes fuvarozást tesz lehetővé. Egyszer beszélgettem egy szakújságíróval, aki mondta, hogy ő végzett egy ilyen kis kutatást, és megkérdezett futárokat, hogy hány kilométert mennek naponta. Mondjuk Budapesten belül 60-at.
Azt gondolom, hogy ez viszont egy meglepően kicsi adat, és akkor innentől kezdve viszont az egyébként kisebb hatótávolsággal rendelkező elektromos kisáruszárítóknak viszont akkor van létjogosultsága, úgy gondolom, nem?
Abszolút, tehát nagyon fontos, és gyakorlatilag, hogyha a környezetvédelmet nézzük, akkor itt az ideje, hogy ezek a modellek teret kapjanak, és bízunk benne, hogy egyébként, ahogy tavaly is, idén is fogja a kormányzat is támogatni az elektromos autóknak a beszerzését.
Nagyon érdekes, ugye azt mondod, hogy ha visszatérünk a magánvásárlókhoz, hogy egyre tudatosabbak, egyre zöldebbek, közben beszélgetünk itt elektromos haszonjárművekről, és miközben minden egyre energiatakarékosabbá és zöldebbé válik, közben hódítanak a városi terepjárók a maguk nagyobb súlyával, nagyobb kerekével, nagyobb frontmagasságával. De azt gondolom, hogy bármennyire is tetszetős autók ezek, de mindenképpen a környezetvédelem ellen vannak. Nehéz összeegyeztetni. Gondolom, hogy a gyártóknak is azért kihívást jelent.
Természetesen a gyártóknak is kihívást jelent, és ugye folyamatosan jelennek meg az új motorokkal, amelyek egyre alacsonyabb CO2 kibocsátással bírnak. És hát ugye azért tudjuk, hogy van egy európai norma is, ami ezt szabályozza, hogy mennyi lehet gyártónként a CO2 kibocsátás. Tehát fontos szempont az, hogy a gyártók is a fejlesztéseik során erre ügyeljenek. Tehát egyrészt olyan motorokat gyártsanak, ami már jóval kisebb károsanyag kibocsátással bír, másrészt pedig vegyék fel a palettára a hibrid, illetve az elektromos megoldásokat is. Az Opel esetében például ugye 2024-re valamennyi modellből lesz elektromos változat, beleértve egyébként a haszonjárműveket is.
Tehát akkor tartós marad ez az elektromos trend.
Így van.
Haszonjárművekről ugye beszéltünk elsősorban a kisebb haszonjárművekről, de a nagyoknál mi a helyzet?
Például a Movano, ami az Opel haszonjárművek között a legnagyobb, annak az elektromos változata is ez év végére várható. Tehát ott is elindult ez a folyamat.
Tehát akkor tulajdonképpen ez az örök kérdés, a hatótávolság, vélhetően azért ugye a Movanót többször használják hosszú távon, városon kívül megoldott, és végül is hasonlóan sok száz kilométerre lehet számítani, nem?
Igen, tehát természetesen az a cél, hogy minél nagyobb legyen a hatótáv, és ehhez megfelelő akkumulátorokat fejlesztenek, nem csak az Opel, hanem egyéb gyártók is.
Autostrendek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
Már is folytatjuk a hétvégi menetrendet egy érdekes és igencsak aktuális témával. A jelenlegi jogi környezetben nem teheti kötelezővé a munkaadó koronavírus vakcina beadatását, hívja fel a figyelmet a Baker McKenzie. Az ügyvédi iroda munkajogi csoportjának vezető ügyvédje azt mondta, Magyarországon 5 kategória alapján lehet kötelezni valakit a védőoltásra. Ezek között megtalálható a munkakörhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettség is. A koronavírusra egyelőre nem tér ki a szabályozás, de elképzelhető, hogy majd változni fog a helyzet. Ez az oltások hatékonyságától és hozzáférhetőségétől függ majd. Óvári Pap Nórával Imre Lőrinc beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Egy munkaadó jelenleg nem kötelezheti a munkavállalóját a COVID-19 védőoltás beadására, de ameddig államilag nem kötelezik az egyes állampolgárokat arra, hogy adassák be maguknak a vakcinát, addig ez így is fog maradni, tehát nagy eltérés nem lesz az állami szabályozói rendszer és az egyes munkahelyi szabályozói rendszerek között?
A kötelező védőoltásoknak a rendszer egy nagyon komoly jogszabályi rendszeren alapszik. Ezek a jogszabályok már most is rendelkezésünkre állnak, de tekintettel arra, hogy a COVID-19 mint vírus és az ez elleni védőoltás is egy viszonylag új dolog az életünkben, így nagyon nehéz ezt a vírust és ezt a védőoltást besorolni ebbe a rendszerbe. A most rendelkezésünkre álló jogszabályok a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket rögzítik, és ezen kívül van egy másik rendelet is, ami a munkakörökhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettségről szól, és a veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatottaknak a védőoltásáról. És hogyha ezeket a jogszabályokat megnézzük, ebben meg tudjuk találni azt a kategóriát, ami esetleg a COVID-19 elleni védőoltás lehetne, de jelenleg a jogalkotók nem hoztak olyan jogszabályt, ami kötelezővé tenné a COVID-19-et, azaz besorolná valamelyik kategóriába akár egy munkakört, akár a hozzá kapcsolódó foglalkoztatási feltételként hozzá kapcsolódó COVID-19 elleni védőoltást.
Jelenleg azért létezik olyan munkakör, hogy előírják a védőoltást, mondjuk influenza védőoltást bizonyos veszélyeztetett korcsoportba tartozó munkavállalók számára? Tehát azért igen, létezhet ilyen?
Igen, van egy úgynevezett védőoltási tevékenységre vonatkozó módszertani levél, amit évente ad ki a tisztifőorvos. Ez 2020-ra már megjelent, 2021-re még nem. Nekem nincs róla tudomásom, hogy mikor fog ez megjelenni, és hogy ebben fog-e szerepelni a COVID-19 vagy sem, de ebben 5 kategória van az életkorhoz kötött kötelező védőoltások, amit mindannyian ismerünk, gyerekkorunkban megkaptuk, hogy ezek régi, hosszú orvosszakmai tapasztalatokra visszavezetődik, vezethető védőoltások, tehát itt viszonylag kevés az aggály ezekkel kapcsolatban. A megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltások. Itt már felmerülhetne a COVID-19, de egyelőre a tisztifőorvos, akinek ez a jogköre lenne, nem tette kötelezővé országos szinten a COVID-19 elleni védőoltást. A harmadik kategória, ami önkéntesen igénybe vehető térítésmentes oltások, ezek a megbetegedési veszély elhárítása céljából beadandó védőoltások, ez a COVID-19 ma szerintem, mert ugye térítésmentesen, önkéntesen vehetjük igénybe, illetve a külföldre történő utazások esetén ez most kevésbé érdekes, ilyen malária, sárgaláz, amit Magyarországon kevésbé előforduló betegségek, de külföldre utazás esetén ajánlott. És az ötödik kategória, ami a mi témánk szempontjából a legérdekesebb, az a munkakörhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettség, amik igen, már most is léteznek, például erdészeti dolgozónál a kullancs elleni védőoltás, vagy a szennyvíztelepeken dolgozóknál a hastifusz, vagy ilyen viszonylag extrém környezetek között dolgozó embereknél, ahol olyan betegségekkel is találkoznak, vagy kórokozókkal, amivel átlagosan mi nem találkozunk, korboncoknál, például állatorvosnál kötelezően előírandó ilyen foglalkozáshoz kötődő védőoltások léteznek, és ezek ebben a módszertani levélben felsorolásra kerültek. Ez az azért külön kategória, mert ezt a munkáltatónak kell a saját munkaköre tekintetében megvizsgálni egy ilyen nagyon komoly és rendeleteken alapuló rendszer alapján, hogy abban a munkakörben van-e olyan biológiai tényező, kórokozó, ami indokolja azt, hogy az egyébként kötelező védőoltásokon felül az abban a munkakörben dolgozó embereknél további védőoltásokat tegyen foglalkoztatási feltétellé. Ezt egy szakhatóság engedélyezi, jóvá hagyja, és akkor onnantól kezdve lehetséges azt a védőoltást abban a munkakörben foglalkoztatási feltétellé tenni. Tehát ez lehetne a jogszabályi háttere annak, hogy egy munkáltató kötelezővé tegye a COVID-19 elleni védőoltást egy munkahelyen, de ugye ahhoz előtte ennek a kockázatértékelésnek le kell folytatódni a szakhatóságok bevonásával, vagy a védelmi orvosi szakértők bevonásával, és úgy lehetséges csak egy munkakörben kötelezővé tenni a védőoltást.
Nyilván nem akarom arra kérni, hogy jóslásokba bocsátkozik, mert ezt igazából még senki nem tudja megmondani, talán maga a kormányzat sem, hogy az elképzelhető-e, hogy az egyes munkakörök között lesz majd nagy eltérés, megmondom, mire gondolok, például az egészségügyi dolgozók beoltása az egy eléggé kézenfekvő dolognak tűnhet, hiszen akkor legalább az ápoló személyzet orvosok részéről a beteg nem kaphatja el a Covidot, vagy egy másik példa, valószínűleg majd, hogyha ismét lehet utazgatni, akkor a légitársaságok vakcina útlevélhez fogják kötni a repülőre való felszállást, és az meglehetősen faramuci helyzet, hogy a légiutas kísérőknek, pilótáknak nem kötelező beadni a védőoltást, de az utasoknak meg igen. Szóval hogy látja ezt a kérdést? Lesz itt differenciáltság lehet a munkakörök között?
Elképzelhető, hogy lesz, valóban nem tudjuk ezt előre megmondani. A mostani jelek szerintem arra mutatnak, hogy előbb-utóbb lesznek olyan munkakörök, amikben ez foglalkoztatási feltétel lesz, de hogy ez hogy fog alakulni, azt nem lehet előre megmondani. Nemrég január végén volt egy EU csúcs, és tudomásom szerint az volt most a legutolsó a COVID-tal kapcsolatban, és ott maguk a szakemberek is azt hangsúlyozták, hogy ameddig nem lehet pontosan megmondani, hogy mennyi ideig nyújt a oltásvédelmet, vagy hogy vírushordozó lehet egy beoltott személy, vagy mi van, ha valakinek nincs hozzáférése az oltás, az ugye még a középkorú, a mi korosztályunknak még nem elérhető az oltás, mert ugye vannak privilegizált csoportok, tehát korlátozott hozzáférhető az oltás, addig nagyon nehéz bármilyen jogosultságokat vagy akár extra kötelezettségeket kötni az oltáshoz. Tehát én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen meg fogják várni az országok, az európai országok és köztük Magyarország is, amíg valamennyire kikristályosodnak ezek az orvosszakmai kérdések, és azután lehet majd az az eljárás alapján, amit az előbb elmondtam, legalábbis én most így gondolom a szabályok alapján, akkor lehet majd ilyen megkülönböztetéseket jogszerűen alkalmazni a munkahelyeken. De addig is egy érdekesség, hogy most megjelent szombaton egy kormányrendelet, a 60/2021-es kormányrendelet a védettségi igazolványról, ami minden állampolgár számára elérhető lesz Magyarországon, és a gyógyulástól 6 hónapig érvényes. Tehát azt igaz, hogy ha valaki átesett a betegségen, akkor most azt feltételezi ez a kormányrendelet, hogy akkor 6 hónapig mi védettek vagyunk, tehát a gyógyulástól számított 6 hónapig érvényes ez a védettségi igazolvány, illetve oltás esetén határidő nélkül. Ez egy előszele már annak, hogy illetve maga a rendelet is tartalmaz egy olyan kitételt, hogy a kapcsolódó jogosultságok a koronavírus.gov.hu oldalon ellenőrizhetőek. Egyelőre én nem láttam ilyen kapcsolódó jogosultságokat ezen az oldalon, de ebből én arra következtetek, hogy lesznek olyan jogosultságok, illetve kötelezettségek, amik a beoltottsághoz, illetve a védettséghez fognak kapcsolódni.
Most pedig arról lesz szó, hogy újra fellendülhet a lakáshitelesek száma. A tavalyi év utolsó 3 hónapját jellemezte az óvatos kivárás, de most úgy tűnik jelentősen megnőtt az érdeklődés, ezt mondta a rádiónknak a Money.hu ügyvezetője. Rademicki Géza hozzátette, a lakásvásárlás tervezőknek közel 70%-ának nincs hiteltartozása, emiatt a jövőben várhatóan lesz kereslet a lakáshitelekre. Gál Zsuzsanna interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Ez az óvatosság, ez a tavalyi év utolsó 3 hónapját jellemezte. Ennek az az oka, hogy az emberek többsége a januárban, februárban induló állami támogatásokkal kapcsolatban kivárt, és megvárta, amíg ezek a konstrukciók a piacra lépnek. És amikor ez megtörtént, vagyis idén január-februárban, ekkor már mi látjuk az illatlan.com-on is a lakáskeresők számának jelentős emelkedésében, és ezzel párhuzamosan a hitelt felvenni igyekvők számának a növekedésében is. Azt, hogy azért most már mégiscsak fellendülőben a piac, és igenis van érdeklődés a hitelek és a lakások iránt.
Sokan vettek fel támogatásokat?
A támogatási konstrukciók ugye a napokban indultak, tehát az érdeklődés az nagy, nagyon sokan hívnak minket is, de azért arról még nincsen statisztikai adat, hogy pontosan hányan veszik is igénybe ezeket a támogatási formákat. Arra számítunk, hogy nagyon sokan.
Ha későbbi ebbe fellendül a lakáshiteleknek a száma, egyre többen vesznek fel hitelt, akkor számíthatunk rá, hogy drágulnak a kamatok?
Azt gondolom, hogy ugye az év elején egy 30-40 bázispontos kamat emelkedést észleltünk, és ennek a tükrében egy alacsony mértékű emelkedésre azért számítunk, de nem azért, mert sokan igénylik majd a hiteleket, hanem azért, mert a piaci kamatok némileg elmozdultak. Azt gondolom, hogy ez semmiképpen nem számottevő, tehát az ügyfelek szempontjából ez nem egy nagymértékű emelkedés, és nem is ez fogja mozgatni a hitelfelvételi kedvet. Tehát azt gondolom, hogy összességében egy enyhe kamatemelkedés egy nagyobb hitelvolumen növekedéssel párosulva fogja jellemezni ezt az évet.
Az ország a 7,7%-os GDP-hez mért lakáshitel állományával az utolsó helyen áll az uniós rangsorban. Ez az eredmény még a visegrádi országoktól is elmarad. Miért vagyunk ennyire hátul a többi országhoz képest?
Azt gondolom, hogy a hitel- és pénzpiaci válságok az elmúlt évtizedben azért nagy óvatosságra készítették a háztartásokat. A lakásvásárlásoknak a felfutása az ugyan nagy volt, de még a környező országhoz képest is kisebb mértéket mutat. És igen, én is ezt emelném ki, hogy az, hogy az Európai Unióban hátrébb rangsorolódunk, az is egy fontos adat. De az, hogy a régióban is még viszonylag alacsony a hitel penetrációs mutatunk, tehát a háztartások relatív alacsony aránya rendelkezik hitellel, ez egy növekedésnek a jó bázisát is adhatja, és emiatt is várunk arra, hogy emelkedni fog a következő időszakban a hitelfelvétel.
Milyennek látszik most a lakosság pénzügyi helyzete? Több hitelre van általánosságban talán szükség, mint mondjuk tavaly a koronavírus előtt?
Tehát azt minden statisztika mutatja, hogy a lakosság, a háztartások tavaly a fogyasztásuk csökkentésével és a megtakarításaik növelésével reagálták le a válságot, ami egy nagyon prudens és helyes megközelítés volt. Ennek következtében még azzal együtt is, hogy nagyon sok háztartás elveszíthette a jövedelmét, vagy annak egy részét, egy viszonylag jó pénzügyi helyzetben fordult rá a lakosság erre az évre, és ezért a hitelfelvételi képessége nem romlott számottevően, úgyhogy képes lesz majd az új hitelfelvételek esetén a hitelszolgálatra.
Akkor nem csak a lakáshitelek területén, hanem a többi hitelterén sincs nagyon sok hitelfelvétel? Akár személyi kölcsönök területén is?
Igen, hát a tavalyi évben egy jelentős személyi kölcsön állomány, tehát új kihelyezés állomány csökkenést tapasztalhattunk. Ez azért a szabályozás szigorodásának is betudható volt, és igen, azt gondolom, hogy az idejében a lakáshitelek lesznek erősebbek, a személyi kölcsön fronton még szerintem lassú lesz a kilábalás.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd annak járunk utána, hogy mire elég 50 millió forint a fővárosban és vonzás körzetében, ha valaki kertes házat szeretne venni. További témáink lesznek még költségcsökkentésre kényszerül az idén 155 éves fővárosi állat- és növénykert, mivel a járványügyi korlátozások miatt jelentősen csökkentek a bevételeik, valamint környezetvédelmi és fenntarthatósági kérdés, a hulladékmentes üdítőgyártás. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Erről is szó lesz. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. A legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.